Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetés délután 2 órától rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Kedden Oroszországban bejelentették, hogy népszavazásokat tartanak az orosz hadsereg által megszállt ukrajnai megyékben az Oroszországhoz csatlakozástól. Másnap szerdán reggel Putyin elnök tévébeszédet tartott és egy részleges mozgósítást rendelt el. Egy másfajta háború kezdődik most, vagy nem?
Mindenképpen már egy másfajta háború kezdődött a bejelentések előtt is, hiszen Oroszország már a harkivi veresége után megkezdte az ukrán infrastruktúra támadását, amit ekkora méretekben nem tett korábban. Illetve ez meg a gyakorlatilag a hivatalos beismerése a különleges művelet bukásának és egy új típusú háború elindításának, amelyben jóval nagyobb létszámokkal fog részt venni Oroszország. Ugye itt 300 ezer emberről van szó első körben, de ez nem azt jelenti, hogy 300 ezer embert fognak bevetni. Ez egy kör, hogyha szükség van még, akkor ezt a létszámot ki fogják pótolni addig, amíg el nem érik a céljaikat, legalábbis ez az orosz szándék.
De hogy néz ki a mozgósítás menetrendje Oroszországban? Ki ez a 300 ezer ember? Tartalékos? Nem régen leszerelt?
Mindenképpen azokkal fogják kezdeni, akik az orosz hadseregben szolgáltak. Ugye őket próbálták behozni a hadseregbe önkéntesként, próbálták behozni ebbe a műveletbe önkéntesként, de nagyon sokan nem jöttek be, ugye nagy pénzekért, most be kell jönniük, nem pénzért, hanem ugye mobilizáció miatt, és nagyon komoly börtönbüntetések árnyékában.
15 év.
Így van. Tehát itt, amit nem ment pénzzel, ugye nagyon komoly, tehát ilyen 1,5-2 milliós fizetéseket is ajánlottak, ugye a Wagner csoportnál, meg más helyeken, azoknak, akik ugye éveket szolgáltak az orosz haderőbe. Egy hadseregnek megvan az, hogy kiszolgáltott korábban, szerződésesként, mennyi időt húzott le, mihez ért. Tehát, hogyha mondjuk egy harckocsizóról beszélünk, akkor nyilván ez nagyon nagy segítség a mostani orosz erőfeszítésben, mert egy harckocsizót gyorsan nem lehet kiképezni. De ugyanígy, hogyha egy jól képzett gyalogos katona, az is nagy segítség. Eddig nem jött be, most kénytelen lesz bejönni, velük fogják kezdeni. Tehát azokkal, akiknek tapasztalata van, éveket töltöttek el a haderőbe, vagy van olyan műszaki vagy egyéb képzettségük, ami a hadsereg számára fontos. Tehát ez megvan Oroszországban, ez nem egy ördöngösség, ezt meg tudják csinálni, tehát nem az utcáról fogják berángatni, aki szembe jön, hanem azért tudatosan felépített, legalábbis ezt mondják az oroszok, és ez is a logikus.
Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezeket a tartalékosokat visszahívják, beöltöztessék, valamiféle emlékeztető kiképzést kapjanak, cipőt kapjanak, felszerelést kapjanak? Ez egy hét, egy hónap, fél év, mennyi?
Hát szerintem az egy hónap és a fél év között van, hogyha itt komolyabb emlékeztető kiképzést akarnak nekik adni. Tehát az egy hét az tényleg csak arra elég, hogy ágyütöltelék legyen egy ember, még akkor is, ha esetleg éveket szolgált, mert ugye meg kell tanulni azt a taktikát, ami az ukrán fronton van. Tehát meg kell tudni azt, hogy az ukránok milyen modus operandi szerint működnek. Ugye ez egy egészen más háború, mint Oroszország előző háborúi, mint a csecsen háború, vagy mint a grúz háború. Itt azért nincs orosz technikai fölény. Ugye mostanában már egyre inkább ukrán technikai fölény van a nyugati technológia miatt. A drónok sokkal nagyobb mértékben vannak bevetve, tehát a drónok napi részei a gyalogos hadviselésnek is ma már, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a tüzérséget irányítják, nem egyszerűen arról van szó, hogy felderítenek, hanem bizony mini drónok támadják a másik egység állását, tehát gyakorlatilag nem is katonai drónok, hanem átalakított, modifikált az üzletekben megvásárolt drónokat is használnak. Tehát rengeteg új dolog van, amit az adott katonának, tisztnek meg kell tanulnia arról, hogy mi történik ugye Ukrajnában. Ezért azt mondom, hogy egy pár hét az semmiképpen sem elképzelhető, már csak azért sem, mert egy hatalmas országból kell összehozni, összekovácsolni egységszinten ezeket az embereket, ha komolyan gondolják. Tehát itt hónap plusz minimum, de igazából fél év kellene, ennyi idejük nincs, tehát ez egy rövidített, gyors talpaló lesz. Mondom, olyanoknak, akik alapvetően tudják már, hogy mi egy hadseregben szolgálni, de akkor is ez hónapokba telik, illetve logisztikát ki kell építeni. Tehát ez nem úgy van, hogy van 300 ezer ember, és egy olyan területre bevisszük, ahol eddig egy 100 plusz ezer emberre kiépített logisztika van, mert hiába van ott az alakulat, hogyha nem kapja meg a lőszerét, hogyha nem kapja meg az élelmiszerét, ha nincs mögötte orvosi ellátás, vér, stb. Tehát Én úgy látom, hogy azért ez nagyon gyorsan, tehát hetek alatt tud úgy érvényesülni, hogy bevezényelnek egyes szerződéses alakotatokat, hát eddig nem mentek be, mert ugye nem írták alá, hogy bemennek, így be tudnak küldeni gyorsan katonákat, akik már bent vannak a hadseregben, de ezt a nagy tömeget azért ez hónap plusz minimum, de inkább több hónap.
Mi a logikája az orosz hadseregben a részleges mozgósításnak? Szétdobják az újonnan behívott embereket különböző alakulatokhoz a hosszú front részére, önálló alakulatot csinálnak belőlük. Hogy szokták ezt az oroszok csinálni? És hát honnan lesz parancsnok hozzá?
Ugye eddig azt próbálták, tehát a harmadik hadtestnél egy teljesen új alakulatot hoznak létre, és a felszerelést is mögé rakják, és a semmiből újonnan létrehoznak valamit. Én nem tudom, hogy ezt most per pillanat ők hogy gondolják, mert nyilván vannak olyan egységek, amik békeidőben is megvannak, és a feltöltésre várnak, de az is lehetséges, hogy ugye eléggé lemerültek már az orosz alakulatok a frontvonalakon, és az első körben a logikus az lenne, hogy a már meglévő, a frontvonalon lévő kint lévő alakulatokhoz vezényeljenek utánpótlást, tehát azok helyébe, akik elestek, vagy megsebesültek, vagy valamiért már nem tudnak harcolni, feltöltsék ezeket az alakulatokat. Ugyanis van egy nagyon gyenge pillanata most Oroszországnak, ugye az ukránok már tudják, hogy valami nagy jön, viszont az oroszok még gyengék, tehát ha valamikor támadnia kéne Ukrajnának minden erejével, akkor ez most van. Ergo az oroszoknak pedig az az érdekük, hogy minél gyorsabban feltöltsék ezeket az alakulatokat, minél gyorsabban új erőket vezényeljenek a térségbe. Ha teljesen újonnan állítanak fel alakulatokat, az hatalmas időbe kerül. Ugye a tisztek képzése, összekovácsolódás, ez nem fog, ez nem menne gyorsan. Az gyorsan meg, hogy már egy meglévő alakulathoz a sebesültek, halottak pótlására vezényelnek be a frissen behozott katonákból.
300 ezer emberről van szó most. Elméletileg mennyit tud Oroszország ebbe a rendszerbe még bevonni?
Hát ugye a kérdésben benne volt, hogy elméletileg, mert hát elméletileg papíron ez a 25 millió, ami nyilván egy hipotetikus szám. Ugye nem tudjuk nagyon sokszor, meg nem tudja még az orosz haderőse, hogy azok, akik egyszer már ugye be voltak sorozva, milyen állapotban vannak. Tehát, hogyha az orosz férfiaknak az átlagos életkorát, illetve egészségi állapotát nézzük, azért egy 40-es, 50-es orosz férfi általában már nincs túl jó állapotban fizikailag. Ezért ezek hipotetikus szám, de nyilván több millió emberről van szó, akik fittek, akik olyan korban vannak, tehát Oroszország egy 145 milliós ország, plusz egyébként, hogyha ezeket a területeket oda csatolják, ott még jön néhány millió ember, tehát mondjuk kerekítsük 150 millióra, Ukrajna meg valójában most 40 millió alatt van, tehát ne a hivatalos ukrán lakosság számot nézzük, szerintem jóval 40 millió alatt van, abból kell ugye dolgoznia, tehát az orosz lakosság az azért négyszeresen nagyjából, amiből tud mobilizálni. Tehát ebben az értelemben ez egy nagyon, nagyon komoly méret és kapacitás, ami Oroszországnak megvan. Az a kérdés, hogy a gyakorlatban politikai ellenállás milyen lesz például, hogyha elkezdenek jönni a halottak, akik nem önként mentek oda, mert eddig azért nagyrészt önként mentek oda, volt, hogy sorozottakat vetettek be, vagy a Moszkván is haltak meg sorozottak, de azért alapvetően mindenkiről, aki meghalt, az tudható volt, hogy ő azt mondta, hogy elmegyek, tehát vállalom ezt. Na most azért itt tehát politikai akadálya is van, nem csak fizikai akadálya, hogy meddig tudnak elmenni. Ugye a ukránoknak a céljuk nem lehet más, mint hogy minél nagyobb veszteséget okozzanak, ne az önkéntesek között, hanem a mobilizált alakulatok között, akik nem önként mentek oda, hogy nyilván a morál is gyengébb lesz ezeknél.
Milyen a morál most Oroszországban? Erről bármilyen információ van-e? Az, ami a híradókból jön, hogy szorványos tüntetések vannak a bejelentés után, ez a morálra bármilyen információt ad?
Hát nézze, ugye azt látjuk, hogy nagyon sokan menekülnek el Oroszországból, tehát megteltek a repülőjáratok, meg a szárazföldi átkelőútvonalak is, de ez a városi középosztály, akinek pénze is van, meg is teheti, nem ők lesznek azok, akiket tömegesen be fognak vinni. Nem ők voltak a szerződéses katonák például korábban. Hát miért menne egy városi középosztálybeli vállalkozó el szerződéses katonának? Persze lehet, hogy élete folyamán valamikor korábban az volt, de azért nem ez a jellemző karrierút. Tehát a középosztályban eleve katasztrófának gondolták, tehát az én kontaktjaim, meg ugye vannak kutatói barátaim, ismerősen, mindenhonnan ezt hallom, tehát nagyon széles merítésből, hogy a középosztálybeliek eleve ellenezték ezt a háborút, tehát az, hogy még ráadásul meg is, oda is menjenek meghalni ezért a számukra túl sokat nem jelentő Novorossziáért, ez nem reális. Az társadalomnak az alattuk lévő rétegei viszont, és a többsége az eddig támogatta ezt a hadműveletet. Tehát azt gondolom, hogy van egy olyan erőteljes propaganda, meg van egy olyan erőteljes orosz nemzeti érzés, ami azért egyelőre még nem mutatja, tehát egyelőre még hajtja előre Oroszországot is.
Mi lehet a terv a bejelentett, és hát mostanra, szeptember 23-ára bejelentett népszavazásokkal? Ezzel mit kíván Oroszország elérni?
Hát be tudja vetni ezeket az alakulatokat. Ugye orosz terület védelmében egyébként bárkit be lehet vetni. Tehát, hogyha ezek a úgynevezett köztársaságok, ezek gyakorlatilag ugye ukrán oblasztjok, megyék, meg ugye van a két szeparatista köztársaság, de azok egyharmadán voltak a Luhanszk, illetve Donyeck oblasztnak. Tehát ezek Oroszországhoz csatlakoznak, akkor ugyanúgy Oroszország lesz, mint Kamcsatka.
És ha Oroszország, akkor az egy honvédő háború, ha oda az ukránok belőnek?
Hát nagyon perverz módon most hirtelen persze az orosz szemből az ukránok lesznek a megszállók, és az oroszok lesznek a védekező fél, mert ugye gyakorlatilag egyik megyét se tartják 100%-osan uralmuk alatt az orosz alakulatok, illetve a szeparatisták, tehát ez az 50-55%-tól megy fel a 97-98%-ig, ugye a legkevesebb részét az Donyecnek uralják, pont a legfontosabb a szeparatisták számára a legfontosabb területnek, meg Oroszország szempontjából is egy nagyon fontos oblaszt, még a legkevésbé fontos oblasztja az Luhanszk, és annak tartják a legnagyobb részét kézben az orosz, illetve szeparatista alakulatok, az majdnem 100% egy. Amikor reggel néztem, ugye már csütörtök van, egy darab falu volt a ukránok kezében, abból az oblasztból.
Lehet egyáltalán olyan népszavazást tartani ezeken a területeken, amit az oroszokon kívül bárki elismer, vagy számít-e egyáltalán valamit, hogy az oroszokon kívül ki ismeri el a népszavazás eredményét?
Szerintem Moszkvának sokat nem számít. Lehet, hogy olyan senki által nem elismert államalkatok, vagy minimális elismertséggel rendelkező államok, de ezek is orosz proxy államok, mint Abházia és Dél-Oszétia, ezt elismeri, sőt biztos. Ugye még szokott lenni Nikaragua, ami elismerget dolgokat, de érdekes, még Belarus sem ismert el még a Krémet, tehát majd meglátjuk, hogy Belarus hova áll. Tehát van egy-két ország, aki elismeri, és Észak-Korea, ugye, de a nemzetközi közösségben teljes joggal mindenki azt fogja mondani, hogy ennek köze nincs a valódi népszavazáshoz. Én azt mondanám egy kicsit, tehát legyünk realisták, tehát a Donbaszban, mondjuk Luhanszban adott esetben ott maradt lakosság akár talán még meg is szavazná, de akik elmenekültek, azokat már nem kérdezik meg. Tehát én azt mondom, hogy Luhansz meg Donyeck megyéjét, amit elfoglaltak, az ott maradt lakosság az valóban orosz párti, vagy semleges. De mennyien menekültek el, ugye ezt se tudjuk. Nagyon nagy kétségeim vannak, mondom még itt is, de hát Herszon és Zaporizsi esetében pedig 100%, hogy ennek semmi köze nem lesz a népakarathoz.
Milyen identitású a lakosság ezeken a területeken? Beleszámítva azt is, hogy az elmenekültek, azok, hát az identitásuk elég valószínűleg legalább megjósolható.
Tehát nagyon, nagyon vegyes. Tehát ugye az ukrán nemzet az még kialakulóban volt, amikor 2014-ben eljött ez a háború. Teljesen mások voltak az attitűdök, a kulturális normák, vagy nem teljesen mások, de nagyon különbözőek. Nyugaton és keleten ugye más volt a nyelv, ugye nyugaton, északnyugaton az ukrán, még délnyugaton is, meg keleten az orosz nyelv dominált, vagy a ukrán és az orosznak, szurzsiknak nevezett változata, de ennek is helyi nyelvjárásai vannak, tehát nem feltétlen ugyanaz, mit tudom én, Harkiv környékén, meg déli Luhanszban ez sem ez a keveréknyelv, de alapvetően azt lehet mondani, hogy volt egy kiforratlan ukrán nemzet, volt, aki erőteljesen ukránnak tartotta magát itt is, de nagyon sokan azt mondták, hogy hát, nagyapám orosz volt, egyik oldalon, másikon ukrán, Én most írtam, nem is tudom, hogy mi vagyok. Tehát volt egy nagy réteg, aki, hát ukrán állampolgár vagyok, leginkább így fogalmazta meg, de orosz anyanyelvű. Aztán persze voltak nagyon erőteljesen, akik azt mondták, hogy én orosz vagyok, én Oroszországhoz akarok csatlakozni. Tehát volt egy ilyen mozgalom az oroszok nélkül is. De nagyon vegyes a kép, nem lehet határozottan azt mondani, hogy bármelyik többségbe lett volna egyébként a Donbaszban. Tehát magában a Donbaszban a legtöbben szerintem nagyon határozottan azt mondták magukról, hogy ők donbasziak. Tehát nem is orosz, nem is, mi elsősorban donbasziak vagyunk, és úgy tekintettek Ukrajnára, akik a Donbasz gazdagságán ugye élősködnek. Itt a Majdannal szemben nagyon erőteljes volt az ellenállás a Donbaszban, tehát ott valószínűleg többség. De nem lehet azt mondani, hogy itt kifejezetten orosz párti lett volna csak az elszakadási mozgalom, hanem az akkori Kijev hatalommal szemben foglaltak állást. Ugye van Odessa, van Zaporizsia, ott is rengeteg orosz, meg orosz anyanyelvű él, ott is vannak saját identitások, van egy odesszai identitás. Tehát Ukrajna egy nagy ország, ráadásul egy nemzeti szempontból kiforratlan ország volt 2014-ben. Ugye a háború az forrasztja az országot erőteljesen, de ettől függetlenül én azt mondanám, hogy még ma is lehetnek sokan, akik egyébként elfogadnák az orosz hatalmat, ha biztonságot hozna, ha jobb létet hozna az ukránnál, ami ugye Ukrajna nagyon szegény ország, azért Oroszország gazdagabb, és van egy olyan réteg, aki minden áron ellenzi. Még olyanok is, akik ott maradtak Oroszországot.
Hol kell még Oroszországnak a saját területén komoly haderőt állomásoztatni Ukrajnán kívül?
Hát ugye Oroszország egy 17 négyzetmillió kilométeres ország. 17 négyzetmillió kilométer, azt hiszem talán 9 időzóna, rengeteg szomszédos ország, és vannak ugyan olyan országok, akikkel feszült Oroszországnak a kapcsolata, illetve vannak nemzetközi kötelezettsége is a saját szövetségeseivel szemben, például Örményországgal szemben, amely egy orosz szövetséges ország. Tehát teljesen őrizetlenül Kaliningrádot nem hagyhatják, a Baltikumot nem hagyhatják, ugye itt vannak a legerősebb orosz csapatkoncentrációk, nem hagyhatják mondjuk a Távol-Keletet se, ahol Japánnal területi vitáik vannak, annak az esély, hogy Japán mondjuk hirtelen megszállja a Kuril-szigeteket rendkívül csak, de ott is kell erőket tartani. Kínai frontszakasz, vagy kínai határszakasz az biztosnak tűnik, a mongol biztosnak tűnik, és aztán ott van Közép-Ázsia, ahol Tadzsikisztán és Kirgizisztán, akik alapvetően Oroszország a szövetséges országok, most határháborút folytatnak, tehát arra is oda kell figyelniük, de a legsúlyosabb talán az az örmény-azeri helyzet, ahol gyakorlatilag egy kis háborút látunk most is, és ugye ez befagyott-e, vagy nem, azt nem látjuk, ma legújabb hírek arra utalnak, hogy Azerbajdzsán még nem mondta ki az utolsó szót, tehát vannak olyan nem erősített hírek, amit kaptam egyelőre csak egy ismerőstől, egy örmény ismerőstől, hogy mozgósít Azerbajdzsán, nem tudtam utána nézni, de a lényeg az, hogy az azeri örményre is figyelniük kell, hát illetve a Kaukázusra. Tehát a Kaukázusban mindig ez főleg persze ezek belügyi alakulatok, de azért Dagesztán nem mondható egy túl stabil helynek. És ezzel, ja, illetve még egy dolog van, amit elfelejtettem, a Kaukázusnak a déli oldala, ugye Abházia és Dél-Oszétia. Grúziával most jobbak a kapcsolataik, de a Grúzia azért nem adta föl ezeknek a köztársaságoknak a visszaszerzését, és az utolsó, ami számunkra egyébként a legfontosabb, az pedig a Dnyeszter mellék, ahol egy nagyjából 500-tól 20.000-ig van orosz katona, gyakorlatilag ukrán-moldovai bekerítésben, tehát rendkívül nehéz, katonailag nagyon nehezen védhető, hosszan elnyúló szeparatista köztársaság, vagy ez a Dnyeszter melléki köztársaság. Tehát ez az utolsó, de számunkra a legfontosabb, ahonnan nem tudják, onnan fizikailag se tudják kivonni a csapataikat.
Ha honvédőháborúra kerül sor orosz szemszögből nézve a kérdést most, akkor abban automatikusan benne van egy atomfegyver használata. Vladimir Putyin azt mondta, hogy nem blöföl. Blöföl?
Hát van egy olyan mondás, azt hiszem talán Thatcher mondta, hogy aki azt mondja, hogy nem blöffölök, az blöfföl. Én azért nem lennék ennyire optimista, hogy ez pusztán egy blöff. Tehát Vladimir Putyinnak valamilyen szintű győzelmet be kell jelentenie a háború kvázi lezárásaként. Tehát, hogy elfoglalta a Donbaszt, elfoglaltuk. Hát most így, hogy elismerjük Zaporizsit, akkor még egy nagyvárost is el kéne foglalni, ami mindig rendkívül nehéz, mert ugye Zaporizsének körülbelül 800.000 lakója lehet, és ez egy hatalmas lakótelep város egyébként. ugye a Dnyepernek ráadásul a két partján, tehát ez is nehezíti az elfoglalását. Tehát én nem látom azt, hogy enélkül Putyin hogyan tud győzelmet bejelenteni, ergo, hogyha ezt a győzelmet veszélyeztetné a nyugati segítség, vagy Ukrajnának, Ukrajna még így is győzne a 300 000, ugye a 300 ezer az folyamatosan tud növekedni, mert ugye után tudják pótolni, katona se hozna eredményt, hogy legalább a Donbass biztosítsák meg ezt a két megyét, legalább annyit, amennyit elfoglaltak, akkor én teljesen kizárni nem tudom, hogy akár taktikai nukleáris töltethez nyúlna. Ez nem tűnik most valószínűnek, meg nyilván ez egy hihetetlen vörös vonal átlépése lenne, de hát hihetetlen vörös vonal átlépése volt megindítani ezt a teljesen nyílt agressziót is.
Mert a Krím is az volt, arra is azt mondták, hogy vörös vonal.
Én a Krímet azért nem helyezném ide, tehát a Krímben tényleg meg volt a lakosság többségének legalább a ki nem mondott támogatása az Oroszországhoz való csatlakozás iránt. Tehát azért én azt gondolom, hogy ott 50% plusz az egy teljesen nyílt szavazáson megszavazta volna Oroszországot. Ilyen nincs Herszonban, Zaporizsjében, erősen kérdéses még a Donbass újonnan elfoglalt területein is. Illetve a Krímben azért első körben nem mondták azt, hogy ez Oroszország. Később ugyan bevallották, hogy a kis zöld emberkék az oroszok voltak, de ott volt legalább valami tagadhatóság, nagyon minimális a népszavazás előtt, de volt, itt semmiféle tagadhatóság nincs, illetve a Krím előtt azért ott volt tényleg egy olyan eseménysor Kijevben, amit még hosszan vizsgálnunk kell. Én nem fogom megmondani, hogy mi történt, de azért sokan érezték úgy, hogy az oroszokkal való megállapodást, azt ugye, mert volt egy megállapodás, hogy a Janukovics kormány hogy fog távozni, ezt a nyugatiak meg az ukránok megszegték. Tehát ott volt valami, amiből ki lehetett indulni, meg tényleg voltak hát ugye olyan beszédek, jelszavak a Majdanon, amik nagyon orosz ellenesek voltak, és nacionalisták voltak. Tehát azért a Majdan nem csak egy szimplán pro-európai, európai kékzászlót lengető forradalom volt, hanem azért ott voltak más dolgok is. Tehát volt azért külső beavatkozás, volt nagyon erős nacionalista mozgalom. Tehát ott a Krímet én tudok valamilyen szintű indokot látni, meg ugye Szevasztopol, ez stratégiai fontosság. Erre a háborúra máig nem találtam semmi olyan stratégiai okot, hogy ezt miért kellett most meglépni. Azon kívül, hogy erősnek érezte magát Oroszország, meg Putyin abban a pillanatban is gyengének érezték a nyugatot. Mert szerintem ez a legfőbb ok.
Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője, az Inforádió arénájának vendége.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Az orvos meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon NRT, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
18 óra 28 perc. Az Európai Bizottság szerint az uniónak közös álláspontot kell kialakítania az Oroszországból menekülő beutazási kérelmeivel kapcsolatban. A jelenlegi recessziós környezetben egyedül a beruházások segíthetnek fenntartani Magyarország gazdasági növekedését, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Az ország 300 legszegényebb településének felzárkóztatására ír ki pályázatot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Alapítvány. Már is jönnek a részletek az időjárás jelentés után. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett holnap is sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 6, holnap napközben 19 fok várható. A szombat napsütéses lesz, vasárnaptól viszont borult, csapadékos idő várható. 18 óra 29 perckor hírek részletesen az Inforádióban, a mikrofonnál Gulyás Ákos köszöntöm Önöket. Az Európai Bizottság szerint az Uniónak közös álláspontot kell kialakítania az ukrajnai háború miatt Oroszországból menekülő orosz állampolgárok beutazási kérelmeivel kapcsolatban. Erik Mamer szóvivő a testület brüsszeli tájékoztatóján hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a menekült kérelmek elbírálása a tagállamok hatáskörébe esik. Leszögezte, a kérelmeket eseti alapon kell elbírálni, figyelembe véve az alapvető jogokat és a menekültügyi eljárások szabályait. Péter Stano külügyekért felelős szóvivő elmondta, a jelentések szerint számos orosz próbálja elhagyni az országot, mióta az elnök szerdán részleges mozgósítást jelentett be. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszországból már 500 000 menekültek el. Jogellenesnek nevezte az oroszok által megszállt ukrán területeken tervezett népszavazásokat a török külügyminisztérium, amely szerint ezek elmélyítik a konfliktust. Közölték, a nemzetközi közösség nem fogja elismerni ezeket a referendumokat. Ankara megerősítette, hogy támogatja Ukrajna területi integritását, függetlenségét és szuverenitását, és a konfliktus tárgyalásos rendezésére szólította fel a feleket. Törökország korábban többször bírálta, hogy Oroszország 2014-ben annektálta a Krém félszigetet, részben azért, mert a területen élő muszlim vallású tatárok történelmileg szoros kapcsolatban állnak Törökországgal. Péntektől hétfőig az oroszok által megszállt ukrajnai területeken népszavazást tartanak majd arról, hogy csatlakozzanak-e Oroszországhoz. A jelenlegi recessziós környezetben egyedül a beruházások segíthetnek fenntartani Magyarország gazdasági növekedését, jelentette ki a külgazdasági és külügyminisztérium vezetője New Yorkban. Szijjártó Péter elmondta, bár az ukrajnai háború uralja az ENSZ közgyűlésének napirendjét, a nemzetközi gazdasági együttműködés témája is különösen fontos hazánk számára. Ahol a gazdaság sikeressége nagyban függ a külföldi beruházásoktól és az export teljesítménytől. Ezért Magyarország jelenlétük növeléséről fog tárgyalni több jelentős amerikai vállalat képviselőivel a nap folyamán a tárcavezető. Az ország 300 legszegényebb településének felzárkóztatására ír ki pályázatot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány. A felzárkózó települések programban érintett falvakban induló segítőprogramok megvalósítása, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok és egyházak jelentkezhetnek. A KSH adatai alapján kijelölt 300 legszegényebb településen mintegy 300 ezer ember él, az átlagosnál lényegesen rosszabb körülmények között. Az átlagosnál kétszer magasabb születésszám miatt pedig az érintett falvakban egyre nő a gyerekek és a fiatalok száma. Nyílt napot tartanak a Budapesti Nemzeti Színházban szombaton abból az alkalomból, hogy az idén lett 20 éves a teátrum épülete. A nyílt napon a Nemzeti Színház előadásaira 30%-os kedvezménnyel vásárolhatnak jegyeket és bérleteket a látogatók. Délután egy rendhagyó nyílt próbára imitálják a nézőket, akik a Mester és Margarita első felvonását tekintetik meg. A nyílt nap során színész tréningbe is bekapcsolódhatnak a színházi kedvelők. A programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csalók élnek vissza a Semmelweis Egyetem nevével és arculati elemeivel, címerével, figyelmeztetett a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Azt írták, hogy az intézethez eddig érkezett bejelentések alapján a hamis levelek látszólag Arató Andrástól, mint a Semmelweis Egyetem tanárától, az első számú gyermekklinika igazgatóhelyettesétől érkeznek. A levelek megfogalmazása magyartalan és több nyelvszörnyi hibát is tartalmaz. Az e-mail csatolmányában egy ajánlatkérésre utaló fájl található, amelynek megnyitásával egy trójai típusú káros kód töltődhet le a felhasználó eszközére. Ezért a Kibervédelmi Intézet azt javasolja, hogy senki ne kattintson ismeretlen forrásból érkezett csatolmányokra.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobiljár. Infostart.
A mobiljára terveztük. A hírek után most folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője az Aréna vendége. Mit jelent 2022-ben? Mit jelentene egy taktikai atomtöltet bevetése? Azt hogy kell elképzelni?
Hát ugye attól függ, hogy hogy vetik be, meg hol vetik be. Tehát ugye alapvetően a taktikai atomtölteteket két dologra találták ki. Az egyik dolog az, hogyha van egy csapat koncentráció, tehát ugye egy nagy támadáshoz ugye koncentrálni kell az erőket, vasútállomások, egyéb infrastruktúrális hubokban, és akkor arra mérni egy csapást. Ezek jóval kisebb atomfegyverek, ugye ne abból induljunk ki, hogy mondjuk Hiroshima, és Hiroshima is kicsi a mai ugye nem taktikai atomtöltetekhez képest, egy 20 kilotonna, most ennek a 20-ada, 30-ada, vagy még kevesebb. Tehát, és ez azt is jelenti egyébként, hogy a rádiusza, amiben pusztít, az is jóval kisebb, jóval kevesebb a sugárzás. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet egy alkalmazási mód, tehát csapatkoncentrációk ellen, de ennél, ha már alkalmaznak ilyet, a valószínűbb az, hogy infrastruktúra ellen. Tehát például a hidakat nagyon nehéz leszedni, ugye nagyon sok rakéta kellene, egy híd per egy atom, egy taktikai nukleáris, de politikai üzenet is. Hogy Ukrajna, állj meg, különben ezt fogod kapni. De ennek, ez tényleg egy nagyon erős vörös vonal, tehát azért itt nem tartunk, ennek most a valószínűsége nagyjából nulla, de hogyha Oroszország így se bír Ukrajnával, és Putyin egy kétségbeesett helyzetbe kerül, azért kizárni nem lehet ez sem. Tehát én azért azt nagyon furcsának érzem, hogy miközben nyugaton erről nagyon komoly emberek beszélnek, Magyarországon erről nem beszéltünk sokat, vagy hogyha valaki beszél róla, akkor már a Kreml ügynöke. Tehát sajnos teljesen kizárni nem lehet. Nem lehet a forgatókönyvek közül. Én nem tartom ezt jelen pillanatban valószínűleg. Szerintem Putyin pontosan tudja, hogy ez a kínaiakkal szerintem nem szakadna meg ezért a kapcsolat, félreértés ne legyen, de azért Indiának, meg nagyon sok olyan országnak, aki most ugye lebeg a két világ között, de azért a lebegés ilyenkor azt jelenti, hogy tehát például India hatalmas üzleteket folytat, fegyverüzleteket is Oroszország, hogy inkább azért az oroszokat támogatja, ezeket elveszteni. Tehát, de azt tényleg azt jelenti, tehát a taktikai, tehát most képzeljük el, hogy van egy ilyen, egy tucatnyi taktikai nukleáris töltet sem ad annyi sugárzást, mint mondjuk egy hiroshimai egy darab bomba. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt a nukleáris holokauszt. Szó sincs róla. Tehát nyilván a paraméterektől függően, tehát hogy mit vetnek be, mert ugye ebbe is vannak különféle méretűek. Vannak olyan bombák, egyébként állítható még, hogy mekkora is legyen a robbanás. Tehát attól függően ezek pár kilotonnáig maximum, de van, ami egy kilotonna alatti töltet. Tehát ezek nem okoznának olyan méretű pusztítást, mint akár az legelső, legbutább vagy leggyengébb nukleáris töltetek.
Mitől vörös vonal valamilyen automatikus válaszcsapásra számíthatna Oroszország és a Gín, akkor kitől? A vörös vonalat ezt teszi komolyá.
Ugye nem úgy vörös vonal, hogy bárki nukleárisan ellencsapna Oroszországnak, mert Oroszországnak egyébként tényleg csak egyetlen egy ellenfele van ezen a területen, az Egyesült Államok. Attól vörös vonal, hogy azért Oroszország most is viszonylag ugye nyugaton azt mondjuk nagyon sokan, hogy párja ország. Hát párja nyugaton, de azért nem a nyugat a világ többsége. A világ többsége az sokszor inkább támogató az oroszokkal, mivel a nyugattal szemben vannak sérelmei, vagy úgy, ahogy mondtam, lebeg a térben, tehát mond ide is egyet, mond oda is egyet. Most ezeket az országokat tényleg elveszteni, de nem úgy, hogy ezek bármit tesznek Oroszország ellen. Meg nyilván az ENSZ-beli, tehát az ENSZ biztonsági tanácsa, mindaz, amit Oroszországnak van ma, tehát biztonsági tanács szerintem ezzel vége lenne.
Hogy kidobrák Oroszországot a biztonsági tanácsban?
Nem kidobrák, hanem gyakorlatilag felbomolhatna ez a jelenlegi rend, ami az Oroszországnak jó, mert a NSBT-nek a tagja. Kidobni nem lehet, tehát ilyen lehetőség nincs. Olyan lehetőség talán van, hogy feloszthatjuk a szervezetet és újra alakítjuk. Nem tudom, tehát nyilván ez egy olyan nemzetközi jogi kérdés, amit én nem tudok kommentálni, de biztos, hogy Oroszország rendkívül nagy ellenérzésekkel szembesülne a világon, a mai támogatói közül is. tehát ezért vörös vonal, de úgy nem tartom vörös vonalnak, hogy az Egyesült Államok azt mondja, ha ti mondjuk egy Nyeper hidat, egy taktikai, mondjuk egy 1 kilotonnás töltettel robbantatok fel, ami persze nyilván civil áldozatokat is okozna, még akkor is, ha éjjel a híd közepére dobnák le.
És hát ukránt is, meg oroszt is. Tehát mindenféle persze,
de hát ez most is, tehát Mariupolban a halottak fele, ugye volt egy brutális városostrom, a halottak fele az orosz volt, orosz nemzetiségű. Tehát ez ezzel jár, tehát a háború eleve ezzel járt, és eddig is sok ezer orosz nemzetiségű, Oroszországot támogató ember halt meg orosz lövedékektől, nem csak ukrántól. Tehát ez benne van a háborúban. Én nem látom azért, ezt mondom, tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon távoli lehetőség, de kizárni elvi okokból azért nem lehetne.
Az látszik-e most, hogy milyen az oroszok által megszállt, vagy megszállni kívánt területek gazdasági potenciálja? Milyenek ott a termőföldek? Van-e önálló energiatermelő képessége? Van-e vasúti infrastruktúra? Maradtak-e utak? Tehát mennyire jó föld az?
Hát jó földnek jó föld. Tehát ugye a mezőgazdasági potenciálja Ukrajnának nagyon nagy. Ezek a déli földek is hatalmas, tehát ameddig a szem ellát búzamezők vannak, illetve a Donbaszban nagyon komoly ásványkincsek vannak. Tehát itt azért nagyon sok minden van, az antracittól kezdve, palagázig, nagyon sok minden van, ami ki van termelve, amit most is kitermelnek, meg nagyon sok minden van, amit már megtaláltak. Ugye ott komoly palagázmezők is lehetnek, ugyanez igaz a Krím környékére, illetve ahogy mondtam, a rendkívüli mezőgazdasági potenciál ott van. Zaporizsje esetében, illetve Herszon esetében nagyon fontos az is, hogy ugye összeköti a Krímet Oroszországgal a szárazföldön, illetve ott van a krími csatorna, ami ellátja vízzel Oroszországot. Itt rengeteg gazdaságilag fontos objektum van, amit Oroszország meg tud szerezni. A bányákon túl, meg a földeken túl a víz is nagyon fontos, ugye Krím számára. Illetve az ember is fontos. Tehát erről nem szoktunk beszélni, hogy Oroszországnak a legnagyobb problémája az emberi erőforrás hiány. Tehát az orosz lakosság ismét nagyon komoly mértékben csökkent, tehát itt sok millió új lakoshoz fog jutni. Tehát, hogyha Oroszország ezeket a területeket annektálja, akkor egy 150 millió pluszos ország lesz. Persze el is veszít embereket, ugye azokat, akik kivándorolnak Oroszországból, de ennél több emberhez fog hozzájutni. Ettől függetlenül nagyon úgy gondolom, hogy stratégiai hiba ez a háború, de azért vannak olyan nyereségek, ha megnyerik az oroszok a háborút, és ha sikerül ezt úgy bebetonozni, hogy ne egy állandó háborús konfliktus legyen Ukrajnával, akkor van a nyeresség oldalon is.
De valami. Hogy kell úgy bebetonozni, hogy ne egy állandó háborús konfliktus legyen Ukrajnával? Most vannak már olyan térképek, amelyek aktív partizán megmozdulásokat mutatnak. Hosszú idő, amíg az ember elfelejti, hogy a családját megölték mindkét oldalon.
Persze, tehát Oroszország szerintem ezzel egy évtizedes konfliktust vett a nyakába, de azért vannak olyan eszközök, amikkel a partizán mozgalmakat föl lehet számolni, vannak olyan eszközök, amikkel egy határt átjárhatatlanná tehet tenni, vagy nagyon nehezen átjárható. Most ezek tehát a partizán mozgalom az nem biztos, hogy helyiekből áll. Ugye diverzánsokat dobnak be az ukránok is. Be tudnak dobni, mert a frontvonal ugye 100x ezer katona van 1000 kilométeren, vagy több mint 1000 kilométeren, még most is. Hát ez nagyon szellős a frontvonal, tehát vannak olyan videók, hogy átmennek az ukránok, gyakorlatilag a frontvonalon kitűzik az ukrán zászlót egy faluba, ahol egy darab orosz nincs, katona, aztán visszavonulnak, mert jönnek az oroszok. Tehát voltak, meg láttam magam is ilyen videókat, volt erre példa, tehát ez egy nagyon átjárható szellős határ azért, hogyha egy megszállás van, akkor bizony aknamezőket tudnak odarakni, nagyon komoly műszaki akadályokat, videó ellenőrző rendszer, sokba fog ez kerülni Oroszországnak, de elméletileg megtehető, illetve a lakosságot lehet pacifikálni, tehát például azzal, amit egyébként Krímbe próbáltak megtenni, hogy fejlesztik. Tehát a Krímet fejlesztették, azért a Krímben jobb az életszínvonal, jobb volt az életszínvonal, most nem tudom persze, hogy mi lesz, mint Ukrajnában, ugye a megszállt Krímben, de a Donbasz például ezt nem tették meg, tehát a Donbasz nem fejlesztették fel az orosz szintre. Most megpróbálhatják hatalmas pénzekért ezt a területet fejfejleszteni, és akkor azok, akik nem álltak egyik oldalon se olyan erőteljesen, azok megnyerhetőek. Tehát én nem zárnám azt ki, hogy Oroszország ezt stabilizálni tudja, de sokkal nehezebb lesz egy, nem tudjuk mikor lesz vége, de valószínűleg azért egy éves szintű háború után, tehát ez nem fog ebbe az évbe lezárulni, mint hogyha két hétig tartott volna, és két hét után beveszik Kijevet, és szétverik az ukrán államiságot, mondjuk föderalizálják Ukrajnát, és akkor így is orosz befolyás alá lett volna, de akkor sokkal könnyebben tudták volna kézben tartani. Így nehéz lesz. Tehát az oroszok mindenképpen elszámolták magukat, de nem lehetetlen a stabilizálása ezeknek a területeknek.
A háborúnak ebben a szakaszában mennyire kell arra számítani, hogy Oroszország mondjuk Kijevet újra támadni fogja? Van-e egyáltalán erre képessége?
Szerintem nincs képesség még ezzel a 300 ezer emberrel se, hogyha ez bejön a frontokra. Kijev az nagyon nagy. Tehát egy ekkora várost megostromolni, hogyha tehát nyilván egy kérdés van, hogy az ukránok milyen állapotban lesznek, ugye az ukrán hadsereg, meg az ukrán ellenállási képesség, de Kijevhez gyakorlatilag föl kéne használni mind a 300 ezer embert, hogy megpróbálják bevenni, meg olyan nemzetközi ellenállás, meg ellennyomás lenne, hogy szerintem meg se próbálják, meg nem is Kijev a legfontosabb számukra. Ha már próbálnak valamit, én azt gondolom az első dolog az, hogy stabilizálják a helyzetet, utána az, hogy bevegyék a Donbaszt. Ha mindez megvan, akkor leülnek tárgyalni az ukránokkal, hogy lezárják a háborút, mert szerintem Oroszország veszített annyit, hogy ne vigye tovább Odessa irányába, de ha már tovább menne, akkor Odessa környéke, tehát a teljes tengerpart megszerzése azért sokkal könnyebb, mert ott van támogatottsága talán még ma is az oroszoknak. Kijevben szerintem már nagyon, ott is volt egyébként, mert Kijev környékén is voltak kollaboránsok, akik nem azért kollaboráltak, mert pénz vagy valami, nem tényleg orosz barátok. Odesszában sokkal többen vannak. Tehát én inkább ezt látom, Kijev az egy hatalmas falat, különösen most, hogy ugye megkapják az ukránok a nagyon komoly nyugati légvédelmi rendszereket, pont azt, amit egyébként mi is veszünk, tehát ez a NASAMS, ez a norvég amerikai légvédelmi rendszert, rengeteg kézifegyverük van, rengeteg páncéltörőjük. Egy városon belül ez nagyon-nagyon tud érvényesülni.
Mennyire pusztultak le azok a területek, amelyeken átment a háború? A frontok mozogtak ide-oda. Használhatók azok valamire valamikortól?
Hát valamire valamikortól, igen, csak mikortól? Tehát ugye a lakásállománynak azt mondják, hogy Mariupolban 50% fölötti a pusztulása. Az ipari üzemeknek nagyon nagy a pusztulása, mert nagyon sokszor az ipari üzemek voltak, nem csak Mariupolban, az utolsó védelmi pont az ukránoknak, tehát azokat...
Hát ez betonból van, jó.
Hát betonból van, de azért a finomabb készülékek azok, mondjuk, hogyha mellette robban egy gránát, és 6000 lukdarab keletkezik, mondjuk luk keletkezik, ugye a csarnokok beszakadtak például az Osztába, és ott a gépeket is érte komoly pusztítás. Tehát ugye ezről rengeteg fotó meg filmfelvétel van. Tehát azért az üzemek használhatósága az csekély, meg ugye munkássá ártana hozzá, azért ezeknek a területeknek a lakossága is nagyon lecsökkent. Az utak, hát ugye az utakat viszonylag könnyen helyre lehet hozni, a vasutakat viszonylag könnyen helyre lehet hozni, ott nagy hídrombolások egyelőre még nem voltak, ugye egy nyeperhidet már nehezebb lesz helyre hozni, bár még állnak a nyeperhidak is, tehát azok sem semmisültek meg teljesen. Komoly a rombolás, főleg az épületállományban. A bányák ugye azok ott vannak, tehát a bányákat nem tudják rombolni, meg nem is akarták, az ukránok se robbantották be. Eddig az oroszok egyébként arra vigyáztak, hogy mondjuk az erőműveket ne semmisítsék meg, de most már ezeket is lövik, tehát mondjuk a szlovjanszki erőművet már lövik.
De ebben mi a logika?
Hát azt, hogy lekapcsolják az áramot az ukrán oldalon, mert azzal akadályozzák egyrészt a népességnek hát persze, de hát ez a, mondjuk lehet erre azt mondani, hogy ez terrorizmus meg háborús bűn, de ez alapvetően minden háborúban így volt, hogy ha egy ország akaratát meg akarják törni, akkor a népesség akaratát kell megtörni, és erre azt szokták mondani, hogy nem sikerült megtörni a németek, meg az angolok akaratát se, ugye a második világháború, de azért csökkentette a valójában a populáció képességét az ellenállásra. Mert ha mondjuk nem tud aludni, vagy nem fűtésben van az adott munkás, akkor másnap hogy fog dolgozni? Tehát mindenképpen van egy ilyen faktor, ugye sokan el fognak menekülni Ukrajnából, ha nem lesz nagyon sok helyen fűtés vagy áram, ha tényleg ezt az oroszok fenntartják ezt a kampányt. Illetve azt is látni kell, hogy a katonai, tehát nem egyszerűen a lakosság ellen van ez, hogyha egy erőművet kilőnek, mert a villamosság kell a vasutakhoz is.
És nincs utánpótlás, ha nem megy a vasút.
Hát ha nem megy a vasút, sokkal nehezebb.
Villamosított a vasút.
Villamosította a vasút, vannak nyilván dízelmozdonyok is vannak, de azért nagyon sok mozdony kiesik, hogyha ha nincs áram.
Mennyire intenzív a kollaboránsok elleni tisztogatás mindkét oldalon? Az orosz oldalról, az ukrán propagandából több hírt hallunk erről.
Hát nyilván azért nézzünk szembe azzal a tényel, hogy nyugatról nagyon sok hír nem jut el. mert egyszerűen nem közlik le, vagy nem úgy közlik le. Azért hallani sok esetről, amikor a bevonuló ukrán erők is, azokat, akik nem tudtak elmenekülni, bizony különösebb per meg egyéb eljárás nélkül nagyon súlyos büntetésekben részesítik, beleértve az agyonlövetést is. Ez a háború ilyen. Tehát azok, akik az egyik oldalra állnak, azok az életükkel fizethetnek. Érte, ugye meg rengeteg merénylet van. Azt viszont konkrétan tudjuk, hogy rengeteg orosz tisztviselőt, vagy sok orosz tisztviselőt már megöltek az ukránok, vagy megsebesítettek. Vélhetően az ukránok, mert itt sem mindig az van, tehát vannak azért üzleti viták is az egyes. Mert ugye nem kevésszer azok az emberek, akik az oroszok mellé állnak először, azért nem a legtisztább alakok. Tehát mondjuk egy bűnözői mellékfoglalkozása is van, azért nem, akkor nem lehet megmondani, hogy az ukránok voltak-e, vagy éppen egy másik bűnözői kör. Ugye Ukrajna nagyon más azért világ, tehát ott az átmenet, a politika, tehát meg a nagyon kemény bűnözés között jóval csekélyebb a fal, mint Európában. Én azt mondanám, hogy van ilyen, vannak ilyen jelenségek, nagyon sokszor előfordul az, és hogy civileket is bombáznak az ukránok, ugye Donyeck esetében, tehát az elmúlt hetekben nagyon sok példa volt erre, de azért az atrocitások nagy részére az oroszok felelősek, meg ugye erre mindig azt szoktam mondani, hogy mindez nem lenne, ha ez a háború nem indult volna el, ezt a háborút viszont Oroszország indította el. De mondom, Ukrajna nem, tehát nem arról van szó 2014-től kezdve, hogy van a teljesen ártatlan és fehér és patyolattiszta Ukrajna, és a csak sötét és gonosz Oroszország, azért 14-ben, 15-ben voltak súlyos incidensek, az orosz kisebbség ellen, meg az orosz anyanyelvűek ellen, de nem 14 ezer, hanem százas nagyságrendben haltak meg, ugye volt Odessa, volt Mariupol, meg sok egyéb incidens, és azért 14 után, amikor a frontvonalak létrejöttek, bizony ukrán részről is lőtték a civileket.
Említette a beszélgetés elején, hogy most logikusan Ukrajnának az volna a lehetősége, hogy amíg tart az orosz feltöltés, addig támadjon. Képessége van erre Ukrajnának? Most hajtott végre egy meglehetősen nagy műveletet.
Hát ugye az a művelet sem volt olyan nagy sok tekintetben, mint gondoljuk. Tehát ugye ott egy olyan régiót támadtak meg az ukránok, ahol nagyon kevés orosz volt, és az orosz tüzérségnek nem volt egy komoly koncentrációja. Tehát persze hatalmas területet foglaltak el gyorsan, de egy nagyon gyengén ellenőrzött területet. Ettől függetlenül komoly képességei vannak az ukrán haderőnek, mert nem csak ezt folytatták le, hanem bizony máshol is támadtak. Tehát ugye támadtak a Donbass más részein is. Ugye ez alapvetően Harkiv, de közben támadtak Donyeck megyébe is. Ugye egy Liman nevű nagyon fontos településnél folynak nagyon komoly harcok. Ugye az Iziumtól délre van, ami Harkivban van, illetve támadnak Herszon megyében is, ahol szintén komoly erőket alkalmaznak. Most az a probléma, hogy hajlamosak vagyunk mindig felbecsülni. Tehát ugye az elmúlt időszakban, főleg azért, mert rengeteg a nyugati forrás és nagyon kevés az orosz, ami bekerül a köztudatba, és hogyha már bekerül, nagyon sokszor az orosz források közül sajnos a hamis hírek kerülnek be, gyakran Magyarországon is a köztudatba, de azért az nagyon valószínű, hogy rendkívül komolyak az ukrán veszteségek, ha nem is annyi, mint amennyit az orosz védelmi minisztérium mond, de azért annál jóval több, mint gondoljuk, tehát az biztos, hogy az orosz megközelítő veszteségek vannak. Az eszközveszteség nem ekkora, tehát az ukrán hadsereg nagy méretben még mindig megvan egy jól kiképzett magja, mert amikor legutóbb beszélgettünk, ugye akkor még a katlan csaták előtt voltunk, az oroszoknak nem sikerült katlanba zárni a legjobban képzett ukrán alkatokat, tehát ezekből is megvan, még ugye érkezik nyugati képzésből még kiképzett katona, de ettől függetlenül azt mondanám, hogy az ukrán haderő képességei nem akkorák, mint amit a győzelmekből mi gondolnánk, tehát van komoly képesség, akár sok ezres koordinált hadműveletet, támadó hadműveletet el tudnak indítani, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy teljes mértékben nyugati színvonalon álló haderő, és nem is azt jelenti, hogy egy nagyon jól vezetett haderő. Vannak jó parancsnokok, vannak rossz parancsnokok, vannak nagyon nagy hibák, és vannak nagy találatok. Ez a Harkiv, ez nagy találat volt.
Utánpótlásban, nyugati fegyverben fokozható az ütem, az ukránok mindig többet, és jobbat kérnek.
Hát az ütem az fokozható, az a kérdés, hogy milyen eszközből van elég nyugaton, meg mit hajlandó az adott ország föladni. Tehát azért mondjuk a lengyeleknél van több mint 100 darab Leopard 2-es, azért azt nem adják át. tehát átadták a T-72-es upgrade-et, ugye felújított T-72-eseiket, de a Leopard 2-eseket Lengyelország se adja át, meg senki nem, ugye spanyol részről fölmerült, hogy átadnák, de hát pár tucatot, tehát igazából nem tucatokat kéne adni ahhoz, hogy komoly változás legyen, hanem százával, ráadásul egy típusból, hogy a szervizelés, a logisztika az ne teljes, legyen teljesen fragmentált. Ugye most a harckocsikról beszélek, egy amerikai részről merült fel ez, hogy Abrams-ekkel látnák el Ukrajnát. Az Abrams az egy komoly harckocsi, persze ennek a korábbi verzióját, amit leraktározták, tehát véletlenül se a legújabbat, de abból nyilván, ha több száz darab lenne ukrán kézben, ez egy nagyon jelentős előrelépés lenne Ukrajnának, vagy olyan önjárók, mint a PZH 2000, van ilyen amerikai is, de nem látni azt, hogy ebből tömegeket kapnának egyelőre. Tehát elméletileg lehetséges, gyakorlatilag sok ellenérv van, hogy mondjuk Abrams-ekkel, meg paladinokkal, meg tényleg tömegesen a legmodernebb fegyverzettel lássák Ukrajnát. Az egyik ellenérv az, hogy akkor lefegyverezné magát a nyugat. Mondjuk Amerika legkevésbé, nekik van a legtöbb, de Európában azért nincsenek hatalmas készletek. A másik ellenérv az, hogy logisztikailag hogyan lehet ezt kiszolgálni Ukrajnában. Ugye alkatrész szállítás, szervizelés azért az nem egy egyszerű dolog, tehát most a PZH 2000-eseket is Litvániában meg Lengyelországban szervizelik, de főleg Litvániában, mert ott rendszerben vannak. Hát azt mondanám, hogy nehéz ügy. Nehéz ügy minőségileg sokkal több, nem is minőségileg, mennyiségileg sokkal többet adni, mert ezek jó minőségű eszközök általában.
Hadipari, üzleti logika van-e abban a sorrendben, hogy először a volt szovjet technikát adták oda, már akik adtak az ukránoknak, és utána jött a régebbi nyugati technika, amiket emzárolva, lezsírozva tároltak, és a legújabbakat nem adják. Vagy ez katonai megfontolásból van így?
Hát abszolút katonai megfontolás ugye az, hogy olyan eszközt adjunk, aminek ott van a javító kapacitása. Tehát egy háborúban az elveszett eszközöknek nagyon jelentős része az nem semmisül meg, hanem lerobban. Ugye olyan kitettség, olyan feladatokat hajt végre, mondjuk, amit már nem bír a gép. Vagy annyiszor lőnek mondjuk egy ágyúval, egy önjáró löveggel, hogy a cső már nem bírja. Vagy valami nem bírja. És akkor nyilván csövet kell cserélni, akkor nyilván mondjuk egy páncélos eszköznél a lánctalpat kell kicserélni. Tehát ugyanúgy, mint egy autónál ugye van szerviz, és akkor olyat kell, aminek ott van a szervizkészlete. Tehát nem mindegy, hogy milyen, egy lehetséges, milyen kulcskészlete van az embernek. Tehát olyan, lehet valakinek egy mercie, valószínűleg kevesebbet ér el a mercivel, hogyha a merci lerobbanása után még kereket se tud cserélni. A Lada is elviszi, persze sokkal rosszabb körülmények között az adott célhoz. Tehát egy T-72-es, ami megy, az jobb egy Leopard 2-esnél, ami nem megy.
Tehát akkor nem olyan egyszerű a logika, hogy a nyugati hadi anyaggyártók azért adják a régebbit, hogy az pusztuljon el a csatatéren, és akkor mindenkinek meg kell majd vennie az újabbat?
Hát nézze, én nem vagyok naív, tehát hogy van a nyugati hadipar részéről egy öröm. Tehát azok a cégek, akik katonai eszközöket gyártanak, nyilván nem sajnálkoznak, mert a profitot ez nagyon fel fogja vinni, de ugye az rossz eszközöknél arról lehet szó, hogy az eszköz, amit Lengyelország odaad mondjuk, ahelyett vennie kell valamit. Ugye a dél-koreai hadiparnak az egy óriási bonanza lesz. Ettől függetlenül Dél-Koreának köze nincs a háborúhoz. Tehát Lengyelország most nagyon-nagyon sok minden Dél-Koreától fog venni, persze sok mindent vesz az USA-tól is. Az amerikai hadipar ugye hatalmas, egy óriási üzlet. Itt is azért azt lehet látni, ugye, hogy azokat a emzárolt készleteket, amiket átadnak, persze lehet, hogy azt újra kell tölteni, vagy akkor azt fogják mondani, hogy most hadrendben álló helyet szerzünk be újabbat, és azokat rakjuk el ugye zárulás alá. Persze, tehát van hadipari érdek, mindig van, tehát nem, azért az Egyesült Államok nem úgy működik, hogy ne legyen érdek is, de azért nem erre tenném a fő hangsúlyt. Tehát itt sokkal nagyobb dolgok is mozognak, mint egy adott cégnek a pár tízmilliárd dolláros profitja, vagy nem profitja.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Csütörtökön délután 2-től rögzítettük. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek tartották, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Aréna.